Raskó György, Agrár közgazdász, az Inforádió arénájának vendége. A hírekkel ott hagytuk abba, hogy azt mondta, késő az, hogyha októberre készül el a stratégia, meg az operatív programok, mert akkor nem lesz abból januári pályázás. Akkor egyébként a kormány is egy ilyen március-áprilisi pályázati beadási első hullámmal számol. A kérdésem az, hogy lehet-e ebben a politikai helyzetben választások idején széttagolt agrárképviseletek idején olyan stratégiát csinálni, ami azután hosszú távon is támogatást kap. Nem tudom, hogy kell-e, hogy hosszú távon támogatást kapjon a stratégia.
Én csak azt gondolom, hogy ha ezt, miután megvannak a szakmai műhelyek, ahol értenek ahhoz, hogy hogy lehetne ezeket a pénzeket értelmesen elkölteni, de pillanatnyilag valóban még politikai szlogen szinten mozog ez a program halmaz. Én csak egy ideális állapotot vázoltam föl, tehát mint mezőgazdaság és vidékfejlesztésében közvetetten és közvetlenül is érdekelt, úgy gondolom, hogy minél előbb indulhat, amint lehetséges, ezek a pályázatok ilyenek olyan támogatást, ami utána folyósítás automatikusan mehet. Ha ez előbb van, ez jó Magyarországnak, és azt gondolom, hogy miután ebben az évben szinte egyetlen fillér nem maradt agrárfejlesztési támogatásokra, tehát mert ugye elfogyott jóval korábban az AVOP forrás, itt a várakozás és a rákészülés a termelők részéről megfelelő, sok ezer program szerintem akár már januárban beadható lenne, attól főleg, hogy a 2007 év jelentős része elveszik az indításkor, pedig jó lenne minél előbb ezzel a programmal indulni.
Az közhely, hogy az Európai Unió nettó befizető államai egyre inkább szívják a fogukat, hogyha a közös költségvetés nagyjából felét fölemésztő agrártámogatásokat be kell tenni a kasszába. A szlogenek azok ismertek, a vidék népesség tartó erejének, a virágzó falu, stb. Ha ezekkel most nem foglalkozunk, akkor tudják-e a szakmai műhelyek, hogy mi az Európai Unió terve a kelet-európai mezőgazdasági államokkal?
Hát sajnos tudják, és ez elég szomorú, mert az Unió persze soha nem fogja hivatalosan ismerni, de minden intézkedése egyértelműen erre irányul. Úgy látja, hogy Nyugat-Európában sem tudta megoldani az úgynevezett népességmegtartás és migrációs problémát nem tudta megfelelően kezelni. Tehát egész konkrétumot mondok, hogy Ausztria 95-ben csatlakozott az Unióhoz, neki korábban is egy fejlett vidékfejlesztési programja volt. Az Unió erre még rásegített, ennek ellenére múlt héten voltam Ausztriában egy mezőgazdasági közösségben, a Gajt völgyben, ahol az uniós csatlakozás idején még 1600 mezőgazdasági termelő volt, ma kevesebben vannak 900-nál, és ők maguk úgy vélik, hogy egy 10 éven belül 4-500 termelő maradt meg ebben a körzetben, és hát mutatták a házakat, elég szomorú képet ad, hogy ilyen fantasztikus támogatás mellett is százával ott vannak azok a parasztházak, amelyek korábban évszázadokon keresztül épültek és fejlődtek, és ma üresen állnak. Tehát miután a Unióhoz csatlakozik rövidesen Bulgária, Románia is, ahol szintén több millió mezőgazdasági termelő van, az Unió szerintem legalábbis a szakmai szinten úgy gondolja, hogy az a népesség megtartás hozkodó program és forráselosztás, amely az Unió nyugati tartományaiban 30 éven keresztül uralkodó álláspont volt, ezt itt nem érdemes folytatni, mert úgyis kudarcra van ítélve, és ezért úgy gondolják, hogy egy gyorsított létszámleépülés, agrárnépesség leépülés későbbiekben az uniós agrárpolitikát illetően kevesebb problémát fog okozni.
Magyarán kevesebbet kell erre költeni.
Erre jóval kevesebbet kell költeni, kisebb lesz a lobby ereje ennek a társaság politikai vonalon is, és még egy fontos szempont, az unión belül azok a lobby erők, amelyek a WTO tárgyalásokat, tehát a világkereskedelmi tárgyalásokat tovább akarják vinni egy sokkal liberalizáltabb változatban, mert ipar és szolgáltatás terén sokkal többet tud nyerni ezzel az Unió a világban, mint hogy a mezőgazdasági termékeit túlzottan védi. Ez a lobby kezd megerősödni az unión belül, sőt, ma már egyértelműen meghatározó pozícióban vannak. Ebből következik az, hogy úgy vélik, hogy úgyis elkerülhetetlen az a olcsó mezőgazdasági termék beáramlás, amelynek a jeleit egyébként az elmúlt években Magyarországon is éreztük, és ez a kettős hatás föl fogja gyorsítani a mezőgazdasági népesség kiáramlását erről a területről, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy a vidék úgymond tönkre megy, és ott egy komoly szociális feszültség keletkezik, hanem valószínűleg az Unió is úgy gondolja, hogy iparfejlesztésnek, szolgáltatásfejlesztésnek és úgynevezett környezetbarát tájgazdálkodásnak nagyobb támogatást kell biztosítani, mert ez jobb program lehet az Unió számára, hamarabb megtérülhet, mint egy olyan erőködés, amelynek a elmúlt 30-40 év uniós fejlődése igazolja, hogy sok gyakorlati eredménye nem lett.
Mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek abba kell hagyni a mezőgazdasági termelést? Kezdjük a földjeikkel. Hova kerülnek az ő földjeik?
Ugye a földjeik ma egyértelmű, hogy Magyarországon miután meg nagyjából fele-fele arányban nagyüzemek és professzionális mezőgazdasági vállalkozók uralják a terepet, egyéni gazdák vagy családi gazdák, ki hogyan nevezi őket, és a családik olyan jól fejlődnek, tehát az a 30-50 ezer főfoglalkozású családi gazda, akik az Antal kormány idején kezdték a vállalkozásokat, aztán utána az Orbán kormány alatt kaptak egy plusz lehetőséget és lendületet. Döntő hányaduk megkapaszkodott, és szerintem nyugat-európai egyéni vállalkozókkal összehasonlítva is ma már elég nagyok ahhoz, hogy a közép-hosszú távú életben maradásuk szinte biztosított, és ráadásul miután ők is döntően olyan termékekkel, termelésével foglalkoznak, amelyet az Unió kiemelten támogat, tehát gabonával, szarvasmaratartás, sertéstartás, tehát gyakorlatilag ez a réteg valószínűleg tartósan megmarad, mint mezőgazdasági vállalkozó. Az, ami az igazi probléma, az az úgynevezett őstermelői kör, amit ismertünk, hát hogy a 2000-es KSH összeírás még 960 ezer mezőgazdasági háztartás rögzített, majd 5 évvel később ez lecsent 600 néhány ezerre, tehát mindössze 5 év alatt egy egészen drasztikus csökkenés történt, és azt gondolom, hogy ez tovább fog folytatódni, és az az őstermelői kör, amely az adókedvezmények miatt végül is a saját ellátásán felül piacon meg tudott jelenni, és versenyképes volt, azt gondolom, hogy ennek a körnek a jövője erősen kérdéses. Ha ez a támogatási rendszer és vagy éppen a kormány új Magyarország programja ezt az uniós koncepciót viszi tovább, akkor ez a kör egészen minimálisra fog zsugorodni, mondjuk egy évtizeden belül.
Nincs esély, hogy az őstermelői körből egy családi gazdálkodó nagyságrendű vállalkozásokat turbósítani?
Hát az lesz, hogy 5-6-10 őstermelő által művelt területből egy családi gazda biztos, hogy életbe fog maradni és megerősödik, de az arány nagyjából ilyen, hogy 1-5-höz.
De a családi gazda az ugyan 100-200-300 hektár.
Hát igen, és annak van, igen, abból meg lehet élni, abból az utódoknak lehet jövőt kínálni, mert azért ez is egy fontos szempont. Tehát egy családi gazda ma is általában TSZ-ekben, állami gazdaságokban dolgozó agrárértelmiség a családi gazdák nagyobb hányada. Tehát ma már egyértelmű, hogy itt egyetemet, főiskolát végzett emberekről van szó, akik értenek a termeléshez, eligazodnak a pénzügyekbe, ismerik az uniós lehetőségeket, tehát egy valóban szellemileg is egy életképes rétegről van szó, ahol magasabb az életszínvonal, de korábban is az volt, és a fiaik akkor fognak ott maradni a farmon, hogyha látják azt, hogy ebből a tevékenységből közép-hosszú távon meg lehet élni. Miután ez a 100-200 hektáros birtoknagyság, ha ez kapcsolódik valamiféle állattenyésztés, azért biztosít annyi jövedelmet és annyi támogatást, hogy ezt a folyamatos fejlődést tovább lehet vinni. Ezért ma határozottan állítom, hogy bizony ma vidéki, mezőgazdasági, értelmiségi családokban a fiatalok számára igenis van perspektíva, de hozzáteszem, ez nem az a 300-400 ezer vagy 500 ezer fő, hanem maximum 30-40, esetleg 50 ezer főről van szó.
Innen folytatjuk a hírek után, Raskó György, Agrárközgazdász az Aréna vendége.